Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmajer Szilviával Kalapos Mihály beszélt.
Július 1-től lép hatályba az egész Európai Unió területén az az új vámszabály, aminek a lényege mindössze annyi, hogy az EU-n kívüli szaknyelván harmadik országból, a webáruházakból rendelt kis csomagok esetén vámot kell fizetni. A kis csomag az a 150 euró alatti érték, a vám mértéke az pedig lényegében áruféleségenként van meghatározva, és áruféleségenként 3 euró az a vám, amit meg kell fizetni.
Ha mondjuk 3 darab pólót veszek, akkor csak 3 euró vámot kell fizetnem, viszont hogyha veszek még egy telefontartót is, akkor már 6-ot?
Az áruféleség az a gyakorlatban azt jelenti, hogy a különböző termékkategóriákat kell nézni, eltérő vámtarifaszámot, de hogy a gyakorlat nyelvére lefordítsuk ezt az egészet, ez valóban azt jelenti, hogy ha valaki vesz 20 darab fehér pamutpólót, akkor annak a vámtarifaszáma valószínűleg ugyanaz, úgyhogy ő 3 eurót fizet. Viszont ha valaki vesz 1 darab pamutpólót, rendel még egy fülhallgatót, egy telefontokot, és mondjuk egy szoknyát is, az már 4 különböző termékkategória, tehát 4x3 euró lesz a vámtétel, amivel számolni kell.
Ez belekerül a webáruház áraiba, tehát ott kell megfizetnem, vagy utólag?
Ezzel a magánszemélyeknek gyakorlatilag semmilyen teendőjük, semmilyen dolguk nem lesz, hiszen a kis csomagoknak a vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platformnak a megbízottja fogja intézni.
Magyarán kifizetem akkor, amikor megvettem a webáruházon keresztül, ugye?
Feltehetőleg igen, de ez igazából mindenkinél majd akkor derül ki, amikor megrendeli a csomagot, és az, hogy ezt a webáruházak vagy a kereskedők ezt hogyan kezelik, az majd ott derül ki, amikor a rendelés megérkezik. A NAV pedig mindent megtesz, hogy mindenkinek segítsen ebben is. A piaci szereplőkkel, így a logisztikai cégekkel, vámügynökökkel folyamatos az egyeztetés, egyeztettünk már korábban is, és most is további egyeztetésekre lehet számítani, illetve a honlapon minden információt közé teszünk. De ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan keressen bennünket, akár e-mailen, akár telefonon, a 1819-es telefonszámon munkatársai minden kérdésre válaszolnak.
Mi volt a célja egyébként a jogalkotónak ezzel az új szabállyal?
Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrésztről pedig sokkal tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között.
Lincmajer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Büfékocsikat és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A tapasztalatok szerint továbbra is a higiéniai előírások megsértése jelenti a legnagyobb problémát az ágazatban. Összesen 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Országos ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Moszkó vendéglátásban. Több száz büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg, mondta az Inforádióban Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
Az nagyon fontos, hogy a mozgó vendéglátó egységeknek, büfékocsiknak, food truckoknak, de akár a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyekről is beszélhetünk. Ugyanazokkal nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályoknak kell megfelelni, és azzal kell működniük, mint egy átlagos kereskedelmi egységnek. És ezt ellenőrizte folyamatosan a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetőleg a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok.
Az ellenőrzések célja nem csak a szabálytalanságok feltárása volt, hanem az is, hogy a vendéglátóvállalkozások működése hosszú távon is megfeleljen az élelmiszerbiztonsági előírásoknak.
Összességében nagyon pozitívak a tapasztalatok. A mostani vizsgálatban 413 ilyen vendéglátóegységet ellenőriztek a kollégák, és 43 esetben állapítottak esetben kisebb higiéniai problémákat, és 42 esetben pedig kisebb dokumentációs nyilvántartási problémákat. Ami nagyon jó hír, hogy egy vendéglátóhelyet sem kellett ideglenesen sem bezárni. A korábbi években voltak erre is tapasztalatok, amikor olyan súlyos higiéniai problémák merültek fel, hogy nem működhetett tovább az a vendéglátóegység. Az idejében ilyenre nem került sor, tehát nem kellett üzemet vagy üzletet bezárnunk ideglenesen sem.
A feltárt problémák miatt kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot. Tette hozzá Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Számos kockázata lehet a nyári diák munkának, azonban kellő körültekintéssel és a szabályok betartásával nem lehet probléma, hangsúlyozta Göbl Robert, a Mindiák Szövetkezet elnöke. Szabó Gergő interjúja.
Új dolog nincs a nap alatt, továbbra is meghatározó tényezők és pillérek a szabályos foglalkoztatáshoz, amelyekről mindenképpen szükséges meggyőződni, hogy legyen szerződés ugyanúgy a diákok kezében is, mint bármely más munkavállaló esetében, és ezt még a munkakezdés előtt szükséges aláírva megkapni a diáknak, ebben rögzítve azokat a feltételeket, amelyek az adott munkára vonatkoznak, munkavégzés helyszíne, a bért többek között, tehát ezek a sarkalatos pontok, ezek fontos, hogy meglegyenek. Hát nyilván intőjel, és erre oda kell figyelni, amikor a szerződés majd menet közben érkezik, és akkor húzódik a dolog, tehát ezt fontos tisztázni, és akkor megkezdeni a munkát, amikor már ez a dokumentum a diáknak a kezében van. Ez elengedhetetlen feltétel, én úgy gondolom annak, hogy ez már egy ráutaló jel azért a szabályos foglalkoztatásra vonatkozóan. Az is fontos, hogy az adott munkabért megkapja a diák. Itt több lehetőség is van a diákoknak, akár iskolaszövetkezeten, akár külsős közvetlen elhelyezkedésre az adott vállalkozónál vagy cégnél. Ebben az esetben is fontos tisztázni azt, hogy a munkabér kifizetése az mikor történik meg, milyen formában kerül leigazolásra a ledolgozott óraszám, és ez fogja képezni az órabér és ledolgozott óraszám bérszámfejtésének az alapját, tehát azt, hogy ő megkapja majd azt az összeget, amit remélt. Bizonyos területeken egyébként szintén sarkalatos pont az, hogy egészségügyi alkalmassági vizsgálatra is szükség lehet, például a kokáért vendéglátásban, vagy a kereskedelem egyes területein, ahol élelmiszerre kapcsolatos munkakörök vannak, ez fontos, tehát ha ilyen területen dolgozik a diák, és ez nincs meg ez a vizsgálat, vagy nincs beutalva a diák, nem kap erre vonatkozóan instrukciókat, és én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy a teljes körűségnek a feltételét kell, hogy képezze.
Mik azok a legfontosabb szabályok, amik a 18 év alatti diák munkavállalókat védik?
Az igazolások és a dokumentumok között az iskola szövetkezetünkön belül mindiák szövetkezetnél itt 18 év alatt egy szülői igazolást is kérünk a diáktól. Ez fontos, hogy törvényi előírás is, tehát tudja a szülő is azt, hogy munkát vállal a 18 évet még nem betöltött gyermeke, és szükséges dokumentum. Azon kívül a minimálbér, garantált bérminimumnak az összege, amely jelen esetben 2026-ban 1856 forint, illetve 2145 forint. Ezektől kevesebb nem szerepelhet a szerződésben. Nyilván ez annak függvényében változhat, hogy középfokú végzettséget igényele az adott munkakör, amit a diáknak be kell töltenie. Ettől csak több, vagy ennyi, vagy ez az összeg, vagy ettől magasabb összeg szerepelhet. Nyilván ez az elvárások függvényében emelkedhet ez az összeg, akár 2000-2500 forint környékére is, vagy ezt meghaladó esetben is ugye előfordul, hogy IT területeken, olyan szakiránynál, ahol kapcsolódó szakirányok, műszaki-gazdasági szakirány merül föl, vagy pedig magasodó elvárások kiemelt formában kérnek használható nyelvtudás, szóban, írásban, ott már a 3000 forintos órabért is kezdik ostromolni ezek az órabérek.
Göbl Robertet, a Mindiák Szövetkezet elnökét hallották. A légi utasok jogainak megerősítését sürgeti a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet szerint elfogadhatatlan minden olyan uniós módosítás, amely csökkentené a jelenlegi utasvédelmi szintet, különösen akkor, amikor az utasok továbbra is sokszor szembesülnek késésekkel, járattörlésekkel és nehézkes panaszkezeléssel. Rozgonyi Ádám kérdezte Baranovszky Györgyöt, a FEUSZ elnökét.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és más uniós szervezetek azzal a felhívással ért és kéri a döntéshozókat, hogy a légiutasjogokról szóló uniós szabályozás felülvizsgálata során hát lehetőleg ne csökkenjenek a utasok jogai, a védelmük, inkább legyen ez erősebb, mert hogy az asztalon egy olyan tervezet van, amely mindezt veszélyeztetné?
Így van. Természetesen vannak olyan jellegű elképzelések is, amelyek jobbak lehetnek a fogyasztóknak. Ugyanakkor azt mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a légiutasjogokra vonatkozó szabályozás az nem tagállami hatáskör. Magyarul az Európai Unió rendeletben határozza meg a légiutasjogokkal kapcsolatos, lényegében legfontosabb vagy fontos fogyasztókat érintő rendelkezéseket. Ennek a felülvizsgálata most zajlik. Zárójában jegyzem meg, hogy az utazási irányelvvel kapcsolatban az Európai Parlament most fogadott el egyébként egy új jogszabályt, amelyet 3 éven belül át kell ültetnünk, 2028-ig pontosan, majd 29-ben kell hatályba lépni, ami az utazási csomagokra vonatkozóan határoz meg rendelkezéseket. A légiutasjogok, ez általában egyébként a kettőt együtt szokták csinálni, és ezért is van most a napirenden a légiutasjogokkal kapcsolatos rendeletnek a felülvizsgálata. Amit látunk, és azt gondolom, hogy a rádióhallgatók meg érzik is nagyon sok esetben, hogy nem csak kiszolgáltatottak egyébként a fogyasztók, amikor utaznak, hanem lényegében a lehető legtöbb pénzt szeretnék begyűjteni tőlük, és most nagyon szépen fogalmazok, a légitársaságok. Ilyen díjat kell fizetni, olyan díjat kell fizetni, ha valaki késik, vagy nincs becsekkolva időben, akkor is hatalmas összegekkel fogják megterhelni. És nem véletlenül egyébként nem csak a FEOSZ, hanem más európai fogyasztóvédelmi szervezetek is lényegében döngetjük az ajtókat, de már régóta annak érdekében, hogy olyan szabályozás legyen, amely a fogyasztókat védi. Sokkal-sokkal nagyobb gazdasági potenciállal, erővel rendelkeznek a légitársaságok, mi pedig fogyasztók lényegében vagy tűrünk, vagy elfogadjuk, vagy próbálunk valamit tenni és nem tenni. Nézzük a konkrét kérdéseket. Ami talán a legégetőbb lehet, és nem biztos egyébként, hogy attól függ persze a fogyasztók tekintetében ki mit érez annak, de a késések esetében most van a jelenlegi szabályozás úgy rendelkezik, hogyha 3 órát meghaladó késés van, akkor köteles a légitársaság kártalanítást fizetni. Az utasnak ez attól függ egyébként, hogy hány kilométer célállomás, illetőleg az indulási állomás és meghatározott összegek vannak, konkrét összegek vannak 250-től 600 euróig. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ezt az Európai Unió szeretné kitolni ezt az időt 3 óráról 4 órára, persze felvetődött az is, hogy 5 óráig is. Ez teljes egészében azt jelenteni, hogy lényegében megszűnne a légitársaságnak ilyen kötelezettsége, hogy fizessenek a fogyasztóknak, mert ezek a késések azért 4-5 órán belül ezek lényegében realizálódnak, tehát ilyen esetben, hogyha ezt elfogadnám az Európai Unió, akkor nem lenne fizetési kötelezettsége egyébként a légitársaságnak a fogyasztókkal szemben. Na most ezt csak azért jegyeztem meg, mert látszólag egyébként ez olyan kérdés, amely tényleg fel lehet háborodni. Egyébként úgy érvel az Európai Unió, hogy még így is sokkal több jogosítványai lennének az európai fogyasztóknak, mint az amerikaiaknak, mert Amerikában ilyen kötelezettség nincs, viszont kétségtelen tény, hogy ezáltal, mivel szabály határozza meg azt, hogy fizetni kell, rá vannak kényszerítve légitársaságok is arra, hogy amit meghirdetnek, azaz, amikor úgy megy a gép, úgy is kell mennie. Amerikában nem így van, tehát ezt látjuk, meg tapasztaljuk is, hogyha nézzük a tévét, hallgatjuk, vagy figyeljük a közösségi médiát. Tehát ez egy olyan terület, amely lényegében sokkal jobban megfogható, de vissza kellene menni az az alaptézishez, amely viszont nem pénzről szól, hanem arról szól, hogy a légitársaságok mennyire foglalkoznak, és mennyire nem foglalkoznak a fogyasztókkal, amikor járattörlés van, vagy késés. Tehát már most is megvan a rendelkezéseknek a szabályozásban az, hogy tájékoztatási kötelezettség van ennek a fogyasztókkal szemben, fogyasztók felé, akkor, amikor a repülő mondjuk késni fog, vagy késik is, de az eseteknek a túlnyomó többségében lényegében úgy magukra vannak hagyva a fogyasztók ilyenkor, hát nem is tudok jó hasonlatot mondani, hogy lényegében ott vagyunk kint a repülőtén, és várjuk azt, hogy valami történjen. Tehát olyan szabályozás ellen szükség egyébként, amely rákényszeríti az utassal szemben álló, és bocsánat, hogy ezt mondom, de mert ilyenkor szemben álló légitársaságot arra, hogy tegyen ténylegesen is a fogyasztókért valamit, mert hiszen ahhoz, hogy a fogyasztó, amikor megilletik a különböző jogosítványok, tehát ezek a jogok például, hogy mondjuk a törlés esetén járat késés esetében ingyenes telefont kell biztosítani, sorolni lehetne egy csomó mindent, tehát ételt, italt, ezek azért nagyon sok esetben elmaradnak, és ilyenkor automatikusan el kell indítani ezt a folyamatot a fogyasztók részéről. Na, mindent megtesznek a légitársaságok, hogy késleltetik, húzzák az időt, ebben is lépnie kellene az Európai Uniónak, annak érdekében, hogy ne érezzük úgy, amikor ott vagyunk a repülőtéren, hogy tényleg ki vagyunk szolgáltatva.
És úgy sejtem, az utasok panaszainak kivizsgálása pedig nem történik meg egy-két perc alatt, egy-két nap alatt.
Egyáltalán nem történik meg, sőt, olyan légitársaságok vannak, amelyek direkt nem válaszolnak. Az elmúlt időszakban egyébként történtek olyan jellegű döntések nagyon helyesen, akár a gazdasági versenyhivatal, akár a fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya hoztak olyan határozatokat, amelyek több százmillió forintos bírsággal sújtották egyébként a légitársaságot, és az be is fizette, meg kénytelen volt. Van egy rózsaszín légitársaságunk. Ettől függetlenül egyébként én azt gondolom, hogy sokkal előrébb kéne járni, mint hogy ezekről beszélni. Tehát azért 2026-ot írunk, és nem arról kéne beszélnünk egyébként, hogy akasztják meg a légitársaság, hogy miért nem akar fizetni. Egyébként ez a rózsaszín légitársaság azért javul, hála az égnek, és azért sokkal gyorsabban intézi a fogyasztóknak az automatikusan járó kártalanítási kötelezettséget. Sokkal inkább arra lenne szükség egyébként, és most akkor mindenkire kiterjedően, mert tudok mondani egy olyan légitársaságot, amely egyébként a kékszínű, és ott pedig ellenkezője történik annak érdekében, hogy a fogyasztónak valamit fizetnie kellene. De sokkal fontosabb lenne egyébként az, hogy partnernek tekintse a légitársaság a fogyasztót. És akkor van a harmadik nagy rész, ami én azt gondolom, hogy tényleg az a non plus ultra, tehát hogy a kézipoggyászunknak a méretét lényegében milliméter szinten szabályozzák, és hogyha egy kicsit már túlhaladja egyébként, amit vinni szeretnék, akkor rögtön bírság van. És számos olyan példát tudok mondani, hogy az elsőbségi beszállást miért kell többet fizetni, amelyek én azt gondolom, hogy ha szépen elkezdünk gondolkozni, akkor sehol nem tapasztalunk ilyet egyébként egy gazdasági kapcsolatban, fogyasztó és vállalkozás között, ahol ilyen szintű szabályozás lenne. Vagy például miért van az, amikor egy család elutazik, és a családot különültetik? Miért kell azért nekem plusz fizetnem annak érdekében, hogy egymás mellett üljek? Tehát ez semmi másról nem szól, mint a fogyasztóknak a lenyúlásáról. És nem utoljára akarom hagyni, de nagyon fontos egyébként a fogyatékossággal élő mozgáskorlátozott személyeknek a lényegében az elszállítása is. Tehát nagyon sok esetben egyébként ezt nem is nagyon adnak hírt, hogy róla az arra jogosítottak lényegében, miért adnának. Tehát nagyon sok esetben sérülnek ezek a nevező podgyásznak, de nem, hanem ugye ezek, amiben történnek mondjuk egy kerekesszék, vagy ugyanilyen esetben úgy kezelik egyébként ezeket a honfitársainkat például, amelyek nem emberhez méltóak. Tehát itt is olyan jellegű szabályozásra lenne szükség, amelyben érezzük mi fogyasztók, hogy partnerek vagyunk, hiszen belülünk élnek a légitársaságok. És hogyha a szabályalkotó, így most jelen pillanatban az Európai Unió nem hozza meg azokat a lépéseket, amelyek szükségesek, vagy azokat a döntések, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, akkor még 5 év múlva is ilyen kis apró dolgokról fogunk beszélni. Most 3 óra, vagy 4 óra, vagy 5 forintot, vagy 10 eurót fizessek pluszba. Vagy a tavalyi nyár során is, és most is lesznek ilyen jellegű problémák, amikor ugye késés van, akkor ugye ételt, italt kell biztosítani a fogyasztóknak. Na most az a voucher, amit kap az utas, amikor késés van, mert azért nagyjából ezt arra már figyelnek és odaadják a repülőtéren, a Liszt Ferenc repülőtéren az utasnak. Hát annak az értéke, az közelít a nullához, lényegében egy üdítőt meg tud belőle inni egyébként egy 6 órás várakozás esetében, annak ellenére egyébként, hogy ott fog lenni étlen szomjan a fogyasztó. És én ezt nagyon problémásnak tartom, hogy erről kell beszélnünk, de hát hogyha itt járunk, akkor erről kell beszélni. Fel kell vinni az összegeket, meghatározni kell ezeket az összegeket, csökkent, mármint a voucherek értékét, csökkenteni kell a elsőbségi különböző díjak címén beszedett összegeket, egységességet kell bevezetni nem csak a magyar, hanem az uniós fogyasztóknak is egyaránt.
Baranowski Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2025-től alapjaiban alakult át a magyar ingatlan nyilvántartási rendszer. A jogszabálycsomag egyik legfontosabb eleme a teljes digitalizáció. Az eljárások elektronikusan indíthatóak és követhetők, a dokumentumok digitális formában kerülnek feldolgozásra, egyes ügyekben pedig automatizált döntéshozatal is lehetséges. A változásokról Lukácsi Marcell budaörsi közjegyzőhelyettessel beszélgettem. Minden ember életének talán az egyik legfontosabb döntése az az ingatlanokhoz kapcsolódik, vétel vagy eladás, és ilyenkor alapvető elvárásunk, hogy az a nyilvántartás, amiben az ingatlan adatait látjuk, az napra kész és halálosan pontos legyen. A telefonnál ott van Lukácsi Marcell, budaörsi közjegyzőhelyettes. Ma ez elmondható az ingatlan nyilvántartásról?
Igen, az ingatlan nyilvántartás a múltban, és most is egy közhiteles nyilvántartás. Tehát ez azt jelenti, hogy benne szereplő adatokat el kell fogadni valósnak. Ez a bejegyzés gyakorlatilag megtörténik. Ebben nincsen érdemi változás az új rendszer bevezetésével kapcsolatosan.
Az új rendszer az azt jelenti, hogy most már a kor elvárásainak megfelelően digitálisan történik a bejegyzés?
Igen, ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, az érdemes visszamennünk 2025. január 15. napjáig. Ekkor léptek hatályba ezek az új ingatlan nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok. Azt kell látnunk, hogy a korábbi rendszerben az ingatlan nyilvántartás volt az utolsó olyan nagyobb közhiteles állami nyilvántartás, ahol az ügyintézés nagyobb részben papír alapon történt. Ez azt jelentette, hogy az ügyvédek, illetve a közjegyzők és más jogi képviselők az ingatlan nyilvántartás bejegyzés alapjául szolgáló szerződéseket gyakorlatilag papír alapon továbbították az illetékes földhivatal részére, bementek a földhivatalban, sorban álltak és benyújtották ezeket a beadványokat. Ebben lesz érdemi változás azzal, hogy ez az eljárási rend ez digitalizálva lesz, tehát van egy olyan elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer, amin keresztül lehetséges benyújtani ezeket a beadványokat a jövőben majd.
Ki fér hozzá az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszerhez? Ennek egy szűk köre kell, hogy legyen, hogy ne legyen lehetősége mindenkinek belebarmolni, gondolom.
Így van. Különböző felhasználói szintek vannak az elektronikus ingatlan nyilvántartás esetében. Ezeket szerepköröknek hívják. Minden magyar állampolgár képes lesz a digitális állampolgár alkalmazást, tehát a DAP alkalmazáson keresztül, illetőleg az ügyfélkapuján keresztül belépni ebbe a nyilvántartásba. Azonban ők korlátozott eléréssel fognak tudni hozzáférni, tehát ők tulajdonlapot tudnak majd lekérni az ingatlanokkal kapcsolatosan, és a jogi hivatásrendeknek a szerepköre lesz az a szerepkör, ami egy sokkal tágabb elérés fog kapni az ingatlan nyilvántartáshoz. Gondolok itt az ügyvédekre, a bíróságokra és a közjegyzőkre. Ők a korábbi szerepkörükön keresztül, tehát a szerződések elkészítésén túl, most már majd amikor az ingatlan nyilvántartás teljes funkcionálisában működni fog, aktív szereplőként is kötelesek lesznek majd átvezetni ezeket a módosításokat, bejegyzéseket az ingatlan nyilvántartásba. Tehát ez úgy fog kinézni a gyakorlatban majd, hogyha teljesen átáll a rendszer erre a működésmódra, hogy egy közjegyző megszerkeszt egy adásvételi szerződést, majd a felek általi aláírása után és az ő részére megadott felhatalmazás után belép a rendszerbe, és elektronikusan képes lesz benyújtani ezt a szerződést a rendszeren keresztül, ami egy jelentősen gyorsabb működésmódot fog biztosítani.
Maradva egy percig a civil felhasználásnál, nekem, mint érdeklődőnek arra van lehetőségem, hogy a saját ingatlanom adatait kérjem le, vagy más ingatlan adatait is megnézhetem, ha például egy adásvétel előtt állok, és akarom látni, hogy mégis mit veszek.
Kezdeti szabályozás esetén, ami január 15-én volt tavaly, ott még úgy szerepelt a jogszabályban, hogy csak a saját tulajdonban lévő ingatlanról, azonban ezt a jogalkotó belátta, hogy célszerűbb, hogyha a régi gyakorlathoz hasonlóan bármelyik ingatlanról lehessen tulajdonatot lekérni, tehát ez egy nagyobb biztonság ilyen szempontból, hogy állampolgárként egy adásvételi szerződés előtt, vagy bármilyen olyan ügylet előtt, ami ingatlannal kapcsolatos lehetősége lesz az állampolgároknak arra, és lehetősége maradt arra, hogy tulajdonatot tudjanak lekérni a rendszerből.
Bevallom, én ezt kipróbáltam, és két lehetőség előtt álltam, vagy egy kivonatot kérek, vagy egy teljes ingatlan nyilvántartási adatlapot kérek. Ennek van valami gyakorlati jelentősége, vagy pusztán a kíváncsiságom szab határt annak, hogy mit akarok megnézni?
Háromfajta tulajdonilapot ismer a jogszabály, a szemlét, a teljeset és az úgynevezett ügyleti tulajdonilapot. Az ügyleti tulajdonilapot azt csak a jogi hivatásrendre képviselői jogosultak lekérni, az állampolgárok a szemle és a teljes tulajdonilapot másolatot jogosultak megtekinteni. Az a különbség a két tulajdonilap fajta között, hogy a szemle tulajdonilap az csak az aktuálisan a tulajdonlapon szereplő bejegyzéseket mutatja, míg a teljes tulajdonilap másolat a korábban törölt bejegyzéseket is felfedi a felhasználó részére. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mióta ez az ingatlan bekerült a nyilvántartásba, azóta az összes valaha ott szerepelt bejegyzést és törlést tartalmaz, ez egy tágabb adattartalmú tulajdonlap.
Tehát ha mondjuk egy 100 éves ingatlant akarok vásárolni, és 100 éve is volt már ingatlan nyilvántartás, akkor az összes addigi történést, ami azzal az ingatlannal történt, hitelfelvétel, öröklés, széljegyek, stb. Mint fogom látni, egy ilyen sokoldalas, pontosan, digitális...
Ami bejegyzésre került valaha egy tulajdonlapon a teljes tulajdonlap másolattal, ez megtekinthető, a törölt jogok és tények is szerepelnek ezen a tulajdonlapon.
Egy civil, az ön belátása szerint el tud ezen menni? Tehát aki nem jogász?
Alapvetően a tulajdonlapokat úgy vannak struktúrálva, hogy a legfontosabb adatokat tartalmazza, tehát a jogosultaknak a nevét, illetőleg egy ilyen szűkebb körben az adatait, valamint azt, hogy milyen tulajdoni illetőséggel rendelkeznek az adott ingatlan tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően átlátható struktúrában kérhető le az ingatlan nyilvántartásból. Ha esetleg mégis értelmezésre szorul egy tulajdonlap, akkor ugye ügyvéd segítségével lehetséges ez, hogy jogi tanácsot kérjen az ügyfél az adott ügyben, vagy hogyha mondjuk értéki eljárásban vagy olyan eljárásban kéri le a tulajdonlapot, vagy szeretné megtekinteni, ami a közjegyző eljárásába tartozik, akkor nyilvánvalóan a közjegyzőnek is egy kioktatási, egy ilyen tájékoztatási kötelezettsége van a tulajdonlap tartalmával kapcsolatosan az ügyfél számára.
Egészen addig, amíg az ügyfél azt láthatóan meg nem érti. Mert ha nem érti, akkor tulajdonképpen nem csináltunk semmit.
Így van, tehát mindenféleképpen fontos az, hogy az ügyfélnek az illeti akarata, tehát az, hogy mit szeretne az ingatlanával kezdeni, illetőleg, hogy egyáltalán az adott ingatlannal kapcsolatosan, amivel kapcsolatosan kérdése van, teljesen tisztában legyen, és ez a közjegyzőknek a feladata az eljárás keretein belül, hogy ezt tisztázzák az ügyféllel, és mielőtt elkezdődik egy komolyabb ügylet, azelőtt az ügyfél tisztában legyen azzal, hogy az adott ingatlan tekintetében mire számíthat, és mik a lehetőségei.
Áttérve a professzionális felhasználókra, a jogi hivatásrend tagjaira, például a közjegyzőkre. A közjegyzőnek mikor kell bemennie az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszerben, mondjuk egy ingatlan adásvételi folyamat különböző fázisaiban? Mikor kezd vele először foglalkozni?
Több helyen is kapcsolódik a közjegyző az ingatlan nyilvántartáshoz. Két nagy eljárási fajta van. Amit ön említett, az az úgynevezett kérelemre induló eljárás. Ezek a tipikusan a szerződésekkel kapcsolatos bejegyzések, amikor a közjegyző mint egy jogi képviselő jár el az ügyben. Ez azt jelenti, hogy megszerkeszti az adott esetben adásvételi szerződést, majd miután a felek megkötötték ezt a szerződést, utána jön el az a pont, ahol majd az ingatlan nyilvántartásból be kell lépnie közjegyzői szerepkörben, és be kell tudnia jegyeznie majd az adásvételi szerződésben szereplő jogokat és kötelezettségeket és tényeket az ingatlan nyilvántartásba. A másik nagyobb eljárásfajta az az úgynevezett hatósági felhívás. Ez a közjegyzők esetében a hajatéki eljárások tekintetében merülhet fel. Itt a közjegyző mint hatóság jár el, itt egy másfajta eljárási rend tartozik ehhez az eljárásfajtához.
Amikor egy ingatlanra például hitelt veszünk föl, akkor a pénzintézetnek is van lehetősége az ingatlan nyilvántartásba belépni, és valamilyen módon jelezni, hogy ehhez az ingatlanhoz egy hitel kapcsolódik? Vagy el kell menni a közjegyzőhöz, vagy egy ügyvédhez, hogy csinálja ő?
Természetesen a banki jogtanácsosok is kapnak hozzáférést az EIN rendszerhez, tehát őknek is lehetőségük lesz majd hozzáférni a rendszerhez. Azonban ugye alapvetően a szerződéseket azt ugye ügyvédek és közjegyzők szerkesztik meg, tehát hogyha bármifajta bejegyzés lesz az ingatlannal kapcsolatosan, akkor alapvetően ez a két hivatásrend képviselői fogják ellátni, de természetesen a banki jogtársasok is hozzáférnek ennek a rendszernek a belépéséhez.
Az a cél, hogy az elektronikus ingatlan nyilvántartás végül teljesen felváltsa a papíralapú nyilvántartást, magyarán nem is képződik papír ilyenkor már, vagy azért az még mindig úgy van, hogy az irattár számára muszáj nyomtatni egyet, és azt pecsételve örök időkre megőrizni.
Alapvetően a jogalkotói elképzelés az az ingatlan jelentettel kapcsolatosan, hogy az eddigi papír alapú intézés teljes digitalizáció váltsa fel, ami azért is hasznos, mert ezen digitalizáció mentén egyéb hasznos ügyfelek részére hasznos funkció is megvalósulhat. Mire gondolok itt a digitalizáció mellett, gyakorlatilag sokkal gyorsabb lenne akkor az ügyintézés a felek részére. Ahogy ön is említette, megszűnne a papír alapú ügyintézés, tehát papírokat már nem nyomtatna sem a földhivatal, sem pedig a közjegyző vagy az ügyvéd a szerződéseken kívül. Tehát ilyen szempontból maga az ingatlan jelentartási eljárásban nem, valóban nem készülnének papírok.
Mennyire lehet 100%-osan megbízhatónak tekinteni a rendszert? Néha fölmerülnek olyan történetek, hogy kiderül, hogy egy régi ingatlan tulajdoni viszonyai nem teljesen tisztázottak, de mondjuk valaki meg akarja venni. Akkor el kell menni még az irattárba, túrni, vagy elég, hogyha az ember az aktuális állapotot nézi, és ha vitája van, akkor elmenni a bíróságra.
Én azt gondolom, hogy tulajdonlap az egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy az ingatlannak a jogi helyzetét azt felmérjük. Ha ezzel kapcsolatosan kétségeink merülnek fel, akkor viszont, hogyha jogi érdekünket érvényesítjük, akkor lehetőségünk van kérelemmel írni a földhivatal részére, hogy az alapul fekvő okiratokat is a rendelkezésünkre bocsássa. Ezek ugye nyilván korábban papír alapon keletkeztek, tehát ezek az okiratok most is és a jövőben is megmaradnak a földhivatali irattárakban. Azonban én úgy tudom, hogy ezeket digitalizálják folyamatosan, tehát hogyha valaki korábbi szerződést vagy határozatot szeretne, ami az ingatlannal kapcsolatos és a bejegyzéssel kapcsolatos volt, akkor ezt elektronikusan, és amennyiben jogosult arra, hogy ezt megtekintse, abban az esetben elektronikusan a földhivatal ezt megküldi a digitalizálva a részére. Tehát a földhivatali ügyintézés, mármint a személyes megjelenésnek a lehetősége az ilyen szempontból lecsökkent, tehát ez is időspórolnak meg az ügyfelek maguknak.
Lukácsi Marcell, budaörsi közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.